Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán feminista podcastja. Én Gyarmati Fanni vagyok.
Én pedig Nógrádi Noá.
És a mai rendhagyó adásban kivételesen nem Zsófi kérdez, hanem mi kérdezzük őt a 40. szülinapja alkalmából.
A Partizán munkáját a Patreon oldalukon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on, vagy bármelyik podcast applikáción.
Köszönet Írsék Bencének a hangutó munkáért, és Kili Zsannának az arculatért.
Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk!
De ügyesek vagyunk! Először is mindenkitől bocsi a hangomért, fura a hangom, vagy én legalábbis furának érzem, mert volt egy műtétem, és még nem jött vissza, de igyekszem. Szóval, szervusz Zsófi, ezen a rendhagyó alkalmon.
Sziasztok!
Izgulsz?
Izgulok, és bocsánat, de a műsorvezetőt nem bírom levetkőzni, nektek is be kell mutatkozni, hogy ti kik vagytok, vagy mondjak-e én arról pár szót, hogy mi történik itt.
Szívesen bemutatkozunk, én Gyarmati Fanni vagyok, mint Zsófi szakértő veszek részt ezen az adáson.
Igen, én pedig Nógrádi Noá vagyok, és hát én ilyen többszörös meghívott voltam itt a Zsófilterben, ami nagy megtiszteltetés, és akkor így kvázi Zsófilter szakértőként veszek részt az adásban ma.
Imádom, és köszi, hogy elfogadtátok ezt a felkérésemet, hogy meginterjúoljatok a szülinapi adás keretében, és még azt érdemes tudni, hogy Fanni egyébként a párom, és fogalmam sincs, hogy mit fognak tőlem kérdezni. A műsorvezetők...
Nekünk a szót.
Igen, tiétek a szó.
Cool. Hát így arra gondoltunk, hogy egy ilyen nagyon partizános kérdéssel fogunk kezdeni, ami az lenne, hogy mi a szülinapi ősélményed, tehát hogy így, ha így visszagondolsz így életed szülinapjaira, akkor így mi az, ami neked így a szülinapozás, amit neked a szülinapozás mint olyan jelent, hogy így mondjuk gyerekként így tipikusan mi volt így a szülinap, vagy akár így most felnőttként mi az, ami neked meghatározó ebben?
Mindig nagyon szerettem a szülinapjaimat, és mindig nagyon szerettem megünnepelni őket, és nincs ilyen kifejezett érdekes élményem gyerekkoromból, azt tudom, hogy mindig volt valami kis ünnepség, amikor a szüleim áthívták a többi családnak, akikkel jobban voltunk onnan a gyerekeket, és akkor ilyen kis közös tortafújós klasszik szülinapok voltak, és azokat tök szerettem, és mindig ilyen jó hangulat volt. Semmi extra, tényleg.
De... És az, hogy így évelején van a szülinapod, az így volt bármilyen, nem tudom, rossz vagy jó, vannak, akik így szeretik ezt, vannak, akik nem annyira, hogy így januárban.
Én nem szeretem olyannyira, hogy az egyik évben áttettem júliusra, tehát egy ilyen fél évet csúsztattam rajta, és akkor szerveztem egy ilyen koncertet, hogy egyszer legyen már meg az az élményem, hogy nyáron nyári bulit lehet szervezni, és kint lehet ünnepelni. De azt szeretem azért a januári szülinapban, hogy ilyenkor, amikor már általában full depresszióban vagyok a téltől, és úgy érzem, hogy sosincs vége, akkor a január második felében legalább van egy ilyen esemény, amire úgy tudok készülni, meg úgy izgatott lenni, és akkor az tök jó, hogy úgy fel lehet dobni a telet ezzel a szülinapi actionnel.
És idén mi a terved szülinapozásra?
Idén egy nagyon nagy bulit szervezek a 40-re, és nagyon várom.
Meg is hiszem azt, hogy azért a 40 az egy ilyen elég big deal szülinapnak hangzik, és ilyen párszor felvillantgattad már szerintem korábbi adásokban, hogy így mennyi minden történt veled, meg mennyiféle életed volt így ezekben az elmúlt évtizedekben, és akkor így talán érdekes lehet azoknak, akik így rendszeresen hallgatnak, egy picit ezt így struktúráltabban is áttekinteni, hogy így kérdezhetem ilyen, nem tudom, vannak ezek az ilyen beszélgetős kártyák, ilyen körvonal, meg nem tudom, és akkor abban vannak ilyen menő módokon megfogalmazva ezek a kérdések, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy az életed az egy könyv lenne, és fejezetekre kéne bontani, akkor így van-e kedved elmesélni, hogy így mik voltak benne így a főbb fejezetek eddig, meg hogy így most milyen fejezetben vagy?
Izgi. Hát... Valahogy úgy néz neki, hogy 0-tól 18 éves koromig Veszprém, ott laktam, és ott nőttem fel, ugyanabban a házban éltünk a családommal, meg a tesóimmal, és aztán Szombathelyre mentem főiskolára 18 éves koromtól 22 éves koromig, és nem tudom, mennyire menjek bele ezekbe az időszakokba, de úgy nagy vonalakban volt a fősulis időszak, és aztán elkezdtem utazni a főiskola elvégzése után rögtön, és a következő kb. 10 évet utazással töltöttem, ami azt jelenti, hogy éltem Görögországban egy évet, Kairóban egy évet, utána hazaköltöztem, aztán visszaköltöztem Kairóba 2 évre, és akkor utána meg ilyen szerződéses munkák során töltöttem 3-6 hónapokat Jordániában, Katarban és Ománban, és akkor 2017-ben lett ennek vége, ennek az utazós korszaknak. Onnantól kezdve van az a fejezet 2017 óta, hogy elkezdtem a nőszervezetekben való munkálkodást, meg az ilyen itthoni, lokális életemet, ami nekem nagyon furcsa volt, szóval ezt az ilyen rendes kapcsolatkialakítós, letelepedős, hazatelepedős történetet. Aztán a Partizán 2020 végén kezdődött, azt számolom még egy ilyen nagyobb mérföldkőnek, amikor ide kerültem, és akkor az utóbbi 4 évet azt itt töltöttem, ami nagyon furcsa nekem, mert nem volt ilyen rendes és ilyen hosszantartó munkaviszonyom sehol, és ez se egy rendes munkaviszony, mert ez is részmunkaidős, úgyhogy még ez sem teljesen az, de ez már azért úgy hasonlít egy ilyen rendes munkára. És még ami nekem egy ilyen vízválasztó, amikor az életvonalamra gondolok, az a 29 éves korom körül, tehát olyan 10-11-12 évvel ezelőtt, akkor volt az, hogy hazaköltöztem Egyiptomból, és már egy ideje itthon voltam, és akkor az összes ilyen, hát ilyen trauma, amiket feldolgoztam már adásokban is, az egyiptomi életemmel kapcsolatban, azok így átdolgozódtak bennem, és az egyik eredménye az volt ennek, hogy férfiakról nőkre váltottam, és akkor a leszbikusságom itt kezdődik az a fejezet, meg az ilyen nagy politikai felébredéseim, azok is innentől számítandó kb.
És van olyan dolog, ami így a külfölddel kapcsolatban így megfogalmazódott benned, hogy így külföldön milyen, itthon milyen, és hogy ezek hogyan viszonyulnak így egymáshoz, hogy jó a kint lenni, jó a itthon lenni, inkább kint, inkább itthon, ilyesmi.
Én mindig nagyon-nagyon elvágytam Magyarországról fiatalabb koromban, és azért is bírtam ilyen nehéz helyekre menni, mert én olyan szinten nem éreztem magam jól itthon, hogy amikor például, mit tudom én, Katarban kaptam egy állás lehetőséget, hogy oda mehetek énekelni, ez volt a második ilyen énekes szerződésem, akkor így rendesen úgy éreztem, hogy egy ilyen szabadulási lehetőséget kapok, ami tényleg nagyon vicces, mármint idézőjelben, mert hogy Katar az egyik legopresszívebb rezsim és legszörnyűbb állam a világon. Mindezzel együtt Egyiptomba is, meg mindenhova azért mentem, mert nem éreztem jól magam itthon, meg magamban sem nyilván. Aztán annyira kiutaztam magam, meg annyira hát nehéz helyeken voltam, hogy rájöttem, hogy igazából ebből elég, hogy mindig új életet kezdek valahol, és ezt a szerződéses életformát én nem tudom tovább csinálni. Ez úgy néz ki, hogy énekesként mindig vártam valami következő szerződési ajánlatra, és akkor zenészekkel, vagy duóban, vagy trióban mentem ki ezekre a közel-keleti helyekre. Nem ez volt a cél, de mindig valahogy ott volt munkalehetőség. Vagy Ázsiában volt nagyon sok munkalehetőség, vagy a közel-keleten, és akkor valahogy mindig a közel-kelet jött össze, és akkor mindig mondtam, hogy baszki, mert nem akarok visszamenni többet a közel-keletre, de valahogy mindig ott volt tök jó pénz, meg munkalehetőség. És akkor ebből aztán elegem lett, szóval ezt nem lehetett túl sokáig bírni, és akkor pár év után úgy döntöttem, hogy jó, valamit kezdek itthon magammal, és akkorra már azért elég heavy feminista voltam így fejben, és akkor gondoltam, hogy itthon tudtam a Nana Egyesületről, meg ezekről a szervezetekről, és akkor gondoltam, hogy megpróbálok legalább így itthon valamit tevékenykedni etéren, és akkor össze is jött, és nagyon boldog voltam, hogy a Nana önkéntesei közé felvettek, amint hazaértem, jelentkeztem is. Pont akkor volt a válogatás. És most már egyáltalán nem vágyom el, sőt, nagyon-nagyon szeretem, hogy itthon élek, és azzal együtt, hogy nyilván elég elkeserítő látni, hogy ez az ország, meg ez a rezsim is mutat olyan jeleket, amik sokkal előre haladottabbak azokban az államokban, ahol én éltem. ennek ellenére meg ezzel együtt nagyon-nagyon jó életem van itt, meg olyan lehetőségeim, hogy tudok is tenni valamit azért, hogy legalább a magam számára megnyugtató ilyen tevékenységekben egy kicsit így tegyek ahhoz, hogy jobb legyen valami magam körül, és szerintem az volt velem, hogy azért nem szerettem itthon lenni régen, mert nem volt egy igazán számomra értelmezhető identitásom, most a szónak így a lecsupaszított értelmében, tehát hogy nem voltam rendben magammal, meg nem is igazán alakult ki bennem az nagyon sokáig, hogy én tulajdonképpen ki is vagyok, ez az utóbbi pár évnek az eredménye, hogy ez sikerült így összekaparásznom, hogy tulajdonképpen ki szeretnék lenni, és ki nem. Azt is így még őrizgetem magamban emlékként azzal kapcsolatban, hogy miért nem szerettem itthon lenni, mert az én környezetemben, tehát ez a kisvárosi, veszprémi, középosztálybeli, teljesen átlagos, normális élet számomra mindig olyan limitálónak érződött, és akkor mindig azt éreztem, hogy én a családomban is, meg az iskolámban, meg a környezetemben is valahogy mindig ilyen túl furcsa vagyok, túl nem konform, túl nagyokat álmodok, túl nagyokat akarok, és akkor mindig az volt a visszajelzés, az ilyen, tudod, ilyen, mit tudom én, szüleim barátaitól, meg akik ilyen autoritás figurák, hogy ja, jó van, de azért egy rendes munkát, szóval persze énekelges, meg táncolgas, meg izéd, azért na, kell a rendes munka, meg azért ez egy ilyen jó hobbi, de hát ne gondoljuk már komolyan, hogy ezzel bármit lehet kezdeni. Szóval ezek a típusú ilyen üzenetek így mindig azt éreztették velem, hogy én itt, nekem itt nincs helyem, nekem itt valami itt, nekem nem jó, meg én ide valahogy nem tartozom.
De úgy tök érdekes nekem, mert csomószor azt látom így a mi generációnkon, hogy voltak ilyen külföldi évek, és hogy azt így meg kellett tapasztalni ahhoz, hogy aztán az ember úgy tudjon visszajönni, hogy azt mondja, hogy jó, oké, így láttam, tapasztaltam, alakultam, de most akkor vissza, most már tudom, hogy így mit akarok, tudom, hogy ki vagyok, és akkor, na mindegy, biztos büszkélkedhet azzal így a kormány, hogy na, működött a Gyere Haza Fiatal program, meg a nem tudom, de hogy így nem az van szerintem, hanem az van, hogy így, igen, egyrészt amellett, hogy így kilógónak érezzük magunkat, szerintem sokan itthon, vagy éreztük, így, mert így egy ilyen zártabbnak érződött ez, mint amit így gondoltunk a többi helyekről a világban. Így az is van, szerintem tökre ránk hagyományozódott ahhoz, hogy megcsináld magad, ahhoz így külföld, a külföld az mindig jobb, az nagy kával van a külföld, szóval, hogy ott aztán ott meg tudod csinálni magadat, meg akkor ott mennyivel jobb lesz az élet, és aztán így csak eleget kell ott lenni ahhoz, hogy rájöjjél, hogy így mindenhol megvan az adott helynek a saját ilyen terhe, és aztán így nyugodtabban lehet visszajönni, és így itt jól lenni, és aztán, hogy mind a hárman amúgy voltunk így el, és aztán vissza.
Igen. Igen, meg hát az ember mindenhova magát viszi.
Mm.
És ez egy ilyen nehéz dolog, hogy szembenézni azzal, hogy olyan külföldön is ugyanaz az ember vagyok.
Bár ezt hozzátenném, hogy én azt hiszem, hogy tudtam magam abban az illúzióban ringatni elég sokáig ezekkel a külföldi utakkal, hogy egy picit mindig átélhetem azt, hogy én egy tiszta lappal indulok, és egy új embert formálhatok magamból. Mert én nem tudom, ilyen kifelé mutatott énem, az mindig nagyon plasztikus volt, talán az előadó művészet miatt is, de hogy mindig azt éreztem, hogy jó, én most akkor új lehetőség, új hely, új emberek, most nem kell hordozni magammal azokat a konfliktusokat, amik az előző helyen voltak, és akkor ez egy ilyen elég jó menekülés is, illetve elhitettem magammal, hogy igazából nekem nincs szükségem ilyen gyökerekre, meg én itt csak egy ilyen világutazóként így lebegek a országok között, és minden tök mindegy, de aztán az is van, hogy szerintem az egy sokkal bátrabb dolog, meg sokkal nagyobb kihívás, hogy az ember helyben legyen, és mindig mondták nekem, hogy én milyen bátor vagyok, hogy így nem tudom, milyen helyekre utazom, és ezt sose éreztem, hogy bátor vagyok, és amikor az utóbbi években most már tényleg ezt a helyi életemet élem, úgy igazán érzem, hogy ez sokkal nehezebb, és sokkal nagyobb bátorságot érzek benne, pont azért, mert megismernek az emberek, meg hát nyilván az is, hogy a Partizán még nagyobb kitettséget ad, de hogy annak ellenére, hogy megismer a környezeted mindeneddel, meg te is őket, tudj velük kapcsolatban maradni, és bemenni a helyi kisboltba mindeneddel együtt, és nem egy másik országban lenni, ahol nyilván akárki lehetsz, és semmit nem vetítenek rád, és nem tudom.
Igen. Amúgy, amikor így az előadó művészetről beszéltél az előbb, akkor eszembe jutott, hogy amúgy ez nekem egy tök érdekes dolog, hogy mi vonz valakit ehhez, hogy színpadon legyen, és hogy vajon ez, hogy így szerettél a kaméleon lenni egy kicsit, vagy ilyen új ilyen gúnyákat magadra venni, hogy ez mennyiben járult ehhez hozzá, vagy hogy így ezen kívül még mik azok a dolgok, amik e felé vonzottak téged?
Ja, olyan területen tapogatsz, amit a terapeutám úgy éveken át próbált bogozgatni, de abszolút van ez, igen, hogy az összes ilyen előadó művészeti aspiráció, meg próbálkozás, meg identitás, meg az összes külföldre menés, újrakezdés, környezetváltás, az mind a próbálkozás volt arra valószínűleg, hogy így megtaláljam már azt, hogy igazából ki a fene vagyok, és valamennyire segítettek is ehhez, de inkább csak arról volt szó, hogy tényleg nem volt egy ilyen kiforrott én tudatom, és akkor tényleg nem akarok ebből egy ilyen pszichologizáló terápiás ülést csinálni, de hogy tényleg ez van az előadó művészettel is, igen.
És amúgy most úgy érzed, hogy van ilyen én tudatod?
Igen. Szóval én azt gondoltam, hogy nekem ilyen sose lesz. És én csak mindig egy ilyen nagy hiányérzetet éreztem egész életemben, egészen mondjuk, mit tudom én, 36-7 éves koromig, hogy minthogyha másoknak lenne valamiük, ami nekem nincs, és nem tudom pontosan mi az, meg így nem, csak érzem, hogy nekem így nem megy ez, hogy így magamban legyek úgy valóban önazonosan, meg egyáltalán mihez kéne azonosulni, azt sem értem. És mások, minthogyha úgy integráltabbak lennének, meg úgy tudnák magukat, és nekem csak ez a hiányérzetem volt, hogy én így, minthogyha mindenkiből úgy elkapkodnék is részeket, és úgy lemásolgatnám, úgy simulgatnék közösségekhez, meg mindenhova akarok tartozni, de közben sehova se bírok, és akkor elkezdek projekteket, és aztán vagy megtanulni akarok dolgokat, de aztán úgy ott hagyom azokat, és akkor végre az utóbbi pár évben sikerült önazonossá is válni nagyon sok minden segítségével, de hogy az egyik nyilván terápia volt, a másik meg szerintem az, hogy eltöltöttem már pár évet itthon, és jó helyekre kerültem, meg jó emberek közé, és akkor tényleg lehet, hogy sok idő lenne, és belekavarodnék, hogyha megpróbálnám elmagyarázni, de sikerült, és igen, és nagyon más érzés magamban lenni, és nagyon örülök, hogy sikerült. Igen,
igen, ezt szerintem azért is tök izgi, mert akiket én ismerek, akik Zsófiétel hallgatók például, ők így ezt szokták tökre kihangsúlyozni, hogy olyan önazonos, és hogy ez milyen jó, hogy ez milyen önazonos, úgyhogy így ez szerintem tökre látszik az, hogy ez a journey, ez így ide jutott végül, szóval ez tök szép.
És mik azok a projektek, amik megmaradni látszanak az életedben most egyelőre?
Azt tudom mondani, hogy az éneklés az, ami velem maradt hosszú távon, szóval azt már 15 éve csinálom kb., és az talán az, amiben úgy érzem, hogy tényleg el tudtam érni egy ilyen igazi jó profi szintet, amiben kényelmes vagyok, meg amit magaménak érzek, meg egy ilyen bossnak érzem magam benne, és a podcast is ilyen. Nem gondoltam, hogy valaha én podcast host leszek, de hogy ebben nagyon otthon érzem magam, nagyon szeretem, minden egyes beszélgetést imádok, minden egyes interjú alanyommal úgy érzem, hogy így a barátnőjük akarok lenni, és nagyon kíváncsi vagyok mindenkire, akit így megtalálok, és beszélgetni akarok velük. Meg talán a feminista témák, hogy már annyit tanultam ezek során, az évek során a civil szférában is, meg a Partizánban is, a podcast miatt, meg a műsorok miatt, hogy így úgy érzem, hogy ez tényleg egy ilyen szaktudásommá vált, amit nem igazán tudnék egy ilyen fókuszált tudásnak értelmezni, de legalábbis egy ilyen alapvető megértésem lett benne, ami nagyon sokat segít így a társadalom megértéséhez is.
Amúgy ez a feminista szemléletmód, ez akkor jött be az életedbe, amikor elkezdtél így a nanéban lenni, vagy korábban is feminista voltál már?
feminista voltam korábban is, és elég radikális, mert engem tényleg a Közel-Keleten töltött idő nem tudott nem radikalizálni, ott tényleg az van, hogy nem lehet nagyon mismásolni, hogy van-e nők elleni erőszak, mindenki a bőrén érzi minden egyes nap, kint az utcán, és egész egyszerűen annyira nyilvánvaló, hogy miről van szó, annyira nyilvánvaló a férfiak jogosultság tudata. Igen, szóval ott nem lehetett nem radfemmé válni, legalábbis számomra. És akkor ez mondjuk ugye 2011, amikor engem a legkomolyabb ilyen erőszakélmény ért, ezt azért hozom csak, mert erről van egy partizán adás, ez a Tahrir téri tüntetéseken történt, azoknak a végén, Kairóban, és akkor onnantól lettem én így elég hardcore feminista, de ez mind így a fejemben zajlott, szóval így az interneten, és akkor, tehát hogy így, ha visszaemlékszünk az ilyen Tumblr blogok idejére, meg az össze, tehát hogy akkor még alig volt az, hogy így Facebookon bármit csinál az ember így komolyabban, csak ilyen, mit tudom, hülye napi posztok, de hogy az ilyen underground, nem tudom, radfem világ, ami ilyen nagyon kis furi volt, de nagyon izgalmas, az nekem így nagyon sokat nyitott így a szememen, meg hát a helyi feminista közösségeknek, nem tudom őket nevezni, de hogy az ilyen helyi arcok, akikkel ott érintkeztem, akik mondjuk küzdöttek az ilyen utcai erőszak ellen, meg ilyenek, és pár évig ezt csak így tényleg hordoztam, és nekem komolyan az volt a elképzelésem, hogy én hazajövök Magyarországra, mondjuk ilyen külföldi útjaim között, de hogy hát ennyire biztos nem gondolja így senki itthon. Hát, tehát hogyha én itt elmerném mondani, hogy én valójában mit gondolok, meg mennyire vagyok feminista, hát ez biztos, hogy nem megy át sehol. És tök jó volt az, hogy azért ez egy ilyen hamis képzet volt, és hát vannak itt is elég jó radfemek, és szuper feministák, meg szuper gondolatok, meg emberek, és ja.
Engem az érdekelne, hogy neked van egy elég erős ilyen hastáncos vonalad, és hogy a feminizmus, meg ami kialakult benned kép, az hogyan egyeztethető össze a hastánccal? Milyen érzéseket kelt ez így benned?
Ez most pont nagyon aktuális az elmémben, mert újra elkezdtem hastáncolni 10 év kihagyás után, és nem tudom, hogy egyébként ezt mennyire mondogattam már adásokban, de mindegy, így a rövid sztori az, hogy ilyen 16 éves korom körül elkezdtem hastáncolni, még Veszprémben a gimi alatt ilyen kis hobbi szinten, kb. 12 éven át csináltam, és akkor tanítottam is a végén, meg Egyiptomba jártam ki fesztiválokra, és ezért költöztem ki Egyiptomba, meg Görögországba is. Alapvetően, hogy táncoljak Görögországban, Krétán éltem 9 hónapot, és ott táncoltam egy bárban, és Kairóban aztán nem sikerült végül is ilyen munkaszerződést, vagy hogy mondják, ilyen munkavízumot szereznem, de ilyen fellépéseket ott is vállaltam, meg fesztiváloztam, meg ilyenek. És akkor ezt abba hagytam, mert sajnos elkezdtem olyan szemmel nézni a hastáncot, mint ahogy az egyiptomi férfiak nézték, meg ahogy az egyiptomi társadalom megítéli ezeket a nőket, és akkor így nem tudtam már magamban helyre tenni ezt a két dolgot, hogy én nagyon-nagyon élesen látom azt, hogy a nőkkel mi történik, és közben nagyon szeretem ezt a táncot, nagyon szeretem csinálni, de egyszerűen nem tudok emberek elé lépni ilyen ruhában, és ezt utáltam, hogy így gondolom, és nagyon szar azóta is, és akkor most, hogy elkezdtem újra, egyébként nagyon fura megküzdeni egy teljesen másik típusú szégyenérzettel, ami ahhoz kapcsolódik, hogy mivel az utóbbi években szerzett kapcsolataimban, ugye én senki számára nem voltam egy hastáncoló ember, ez egy ilyen régi énemnek az újjáélesztése, és mivel a partizánban dolgozom, meg nagyon ilyen értelmiségi közegben vagyok, meg ilyen intellektuális közegben, ezért úgy érzem, hogy szégyellem azt, hogy táncolok. És akkor ezt küzdöm most éppen le magamban, hogy természetesen ezt nem kell szégyelni, és imádom csinálni, és ez hülyeség, hogy így érzem, de így érzem. És most ezen dolgozgatok, hogy lehetek én hastáncos bármiként, bármelyik életkoromban, bármilyen közegben. De ugyanígy voltam az éneklésre, tehát nekem az összes ilyen érintkező én részecském, tehát például az, hogy mondjuk a Partizánban már eléggé ismerté váltam, de énekes fellépéseket is vállaltam, mindig nagyon sok szorongással töltött el, hogy úristen, nem fognak hívni már fellépni, vagy úristen, a partizános közönségben lesz az, hogy de hát ez csak egy énekes, szóval értitek, ez az ilyen folyamatos izé, hogy az egyik miatt a másik nem lehet csinálható, vagy felvállalható, vagy ilyen hülyeségek, és akkor ezt így észlelem, hogy ezeket így gondolom, és akkor pont ezért csinálom tovább, hogy nehogy a kedvemet szegje ez a sok hülyeség, amit így gondolok.
Igen, amúgy ez pont valami, amire így valahogy tökre szerettem volna rákérdezni, hogy így hogy menedzselsz ennyiféle én részecskét, mert hogy így, meg erről bizonyos értelemben már dumáltunk is néha, hogy így ezt úgy is szoktuk hívni néha, hogy kalap, hogy mennyiféle kalapod van, vagy mennyiféle kalapja van az embernek, és hogy így nem mindig feltétlenül összeegyeztethetők ezek, hogy ezt így hogyan menedzseled magadban, hogy akkor így előveszed egy másik énedet, amikor haknizol, mint amikor mondjuk egy ilyen podcast interjúer helyzetben vagy, vagy igazából mindig ugyanaz a Zsófi, csak így most éppen valami más csinál, vagy ez hogy van?
Most már egészen jól összeérnek a Zsófik, de azért észlelem magamon, ez tök vicces, hogy csak már nem terhel meg, de észlelem magamon, hogy ha mondjuk egy fellépési helyzetben vagyok, egy fancy helyen, ott egész egyszerűen máshogy viselkedek, meg máshogy, szóval így ez van, elkezdek így femininkedni, meg így nőieskedni, és most már nem az van, hogy ettől ilyen meghasonult fura érzésem van, hanem így, hogy vagyok el, hogy jó, ez is a, nem tudom, az ilyen megtanult performatív gyakorlataimnak a része, amit így elő tudok húzni, és igazából ennyit még így élvezek is belőle, szóval nem érzem úgy, hogy én most így megjátszom magam. By the way, ha nem lennék nőies, vagy nem úgy prezentálnám magam, akkor azért kevesebb fellépésem lenne. Tehát ez egészen nyilvánvalóan lehet állítani erről az iparról, a szórakoztatóiparról. És akkor a partizános műsorvezetős énemben van az, hogy ott kifejezetten figyelek arra, hogy amikor mondjuk képernyőre kerülök, akkor a lehető legkevesebb külső vagy belső ilyen faxni legyen rajtam. Egyrészt ez egy kis egyszemélyes projektem, hogy normalizáljam a képernyőn, hogy ne legyen smink rajtam, meg ilyenek, de hogy egyébként is szeretnék minden nélkül csak a tartalommal jelen lenni, és persze ezt nehéz úgy csinálni, hogy szét vagyok tetoválva, de szóval, hogy azért vannak ilyen figyelemelterelő dolgok rajtam, hiába nincs rajtam smink.
Ezt imádnak abba belekötni.
Abba imádnak belekötni, igen. Szóval valami ilyesmi. De annyi énem volt már, hogy szóval, hogy még annyiféle munkát csináltam, meg annyiféle dolgot csinálok most is, hogy így nem is, már nem is olyan követem most, mert csak így vagyok.
Én egy kicsit követem, és tudom, hogy az egyik dolog, amiben nem olyan régen belevágtál, az a zenei producerkedés. Erről meg nem igazán beszéltünk, hogy hogy jött az igény. A haknizás az ugye az előadó művészethez tartozik, de a zenei producerkedés az már egy kicsit leválik onnan, az ilyen alkotói tevékenység, hogy hogy jött az igény, hogy kicsit elfordulj így az előadó művészettel ebbe az irányba.
Kérlek szépen, szerintem nagyon egyszerű oka volt, hogy belefáradtam, hogy mindig kell egy zenész faszi ahhoz, hogy én dalokat írjak. És mivel hangszeren sokat próbálkoztam, hogy megtanuljak, és azért ott valamennyire sikerült ukulelén, gitáron, zongorán dalokat szerezni magamtól is, egyedül, de egyébként ennek az igénye is onnan jött, hogy nagyon sok zenész férfivel dúoztam életemben, és hát a legtöbbel úgy végződött, hogy vagy rám mozdultak, vagy belém zúgtak, vagy éreztették, vagy nyomasztottak azzal, hogy ők együtt szeretnének velem lenni, és már annyira ki volt a tököm, hogy nem igaz, hogy basszus, ahhoz, hogy ha valakivel szeretnék együtt dolgozni, akkor ezzel kell számolni, hanem basszus, hát megtalálok zenélni, meg legalább akkordokat összerakni magamtól, és akkor legalább ennyivel beljebb vagyok, de hát az még mindig nem tud megjelenni, azt elő lehet adni, és akkor sokáig zenekarim voltak, az is mindenféle kudarcba fulladt, de hogy megmaradt egy ilyen hakni szinten. A producerkedés pedig részben egyébként tőled is jött, Fanni, és azt a hallgatók nem tudják, vagy nem mindenki tudja, hogy Fanni egy zenei producer, meg egy gitár előadó művész, vagy hogy szerepel a...
Gitáros.
Gitáros. Gitározgat. és hát emlékszem, hogy tőled kérdeztem, amikor ez a gondolat foglalkoztatott, hogy milyen szoftvert használjak, meg milyen kontrollert, és akkor mondtad, hogy vegyek egy Novation Minit, meg kezdjem el megtanulni az Ableton-t, és én így is tettem. Ez volt olyan 3-4 évvel ezelőtt, és akkor aztán nagyon nehezen, de megtanulgattam, hogy kell producálni, meg aztán elmentem képzésekre is az Impro School-ba, és az is innen jött, hogy tök jó úgy alkotni, hogy nem kell hozzá másik ember, nem kell senkivel egyeztetni, olyan szinti hangot tekerek, ami nekem tetszik, olyan akkordmenet lesz, ami nekem jó, és akkor ez egy nagyon jó játék, nagyon nehéz is, de nagyon élvezem.
És nevezzük nevén, hogy a Sophia az a projekt, ami megszületett ebből az igényből.
Így van.
És még egy érdekesség a hallgatóknak, hogy a Zsófilternek az intróját, azt együtt csináltuk.
Igen, igen. Ez egyébként pont akkoriban volt, igen, amikor a Zsófilter indult, akkor próbálgattam megtanulni ezt a szoftvert, és akkor emlékszem, mondtam a Fanninak otthon, vagy akkor még nem laktunk együtt, bocs, nem tudom, nem emlékszem most hirtelen.
Akkor még nem laktunk
együtt. Nem, akkor még nem, de kérdeztem tőled, hogy segítenél leírni egy intrót, és akkor a Fanni megnyitotta az Ableton, belehúzott egy szinti plugint.
Hát olyan legigénytelenebb módon, hogy így el tudjátok képzelni. Csak így gondoltam, hogy így megmutogatom, hogy működik, csináljunk valami szart. És aztán annyira megtetszett a Zsófinak, hogy ez lett a...
Igen, és egy dobsávot húztál be meg ezt a szinti plugint, ami egy ilyen szekvenszerrel ezt a ez generálta, tehát ez nincs is így megírva, meg kitekergetve, ez így behúztas, így szól.
Ez konkrétan egy hangszernek a hangja.
Ez egy preset volt, és akkor aláraktál valami kicket, meg snare-t, és ennyi szól, és akkor odaadtad nekem ezt a projektet, és akkor mondtam, hogy jó, majd ezzel majd csinálok valamit, és aztán rájöttem, hogy nekem ez így tetszik, ahogy van, ez ilyen lesz, és azóta is ez a Zsófilternek a zenéje, imádom ezt az intrózát.
Nagyon cool. És azóta még egy csomó zenét csináltatok együtt, nem?
Ja, igen. Van még a rapper énem is, a Triola Gengel, ahol Fanni a producer, én meg rappelek, és az is egy dolog.
És ezt úgy hívják, hogy...
Triola Geng.
Triola Geng.
Igen.
És milyen érzés nőként rappelni?
Kurva jó. Hát nőként, meg most már...
Nőként 40, csinálni bármit.
40 évesként. Igen, ugye a Triola Gengnek az ilyen short biója az, hogy lefelé törekvő millennial trap a 3K-ből, tehát hogy ebben benne van tényleg az, hogy nem akartunk mondjuk ezzel Tom arénát megtölteni.
Akartunk esélyt adni másoknak is.
Így van. És akartunk olyan trap zenét írni, amit ilyen millennial arcok is tudnak élvezni, és nem arról szól, hogy verem a faszom, és dugom a kurvát, a nem tudom, amit így 16 évesek hallgatnak, hanem így arról szól, hogy algoflex, mert fáj a derekem a bulizástól, meg ilyenek.
Igen, nagyon-nagyon fajénak a szövegek. Nagy vágyam, hogy egyszer én is beszálljak veletek egy szövegíró sessionbe, megvallom. Én még egy picit amúgy vissza akartam kérdezni a hastáncos témára, hogyha egy picit visszakanyarodhatunk még így innen, mert például itt akkora kontraszt ezzel a trap-rap téma, meg a hastánc között nekem, és hogy tök izgi az, hogy ez egy személyben integrálódjon, és hogy mind a kettőt te választottad, mármint, hogy ez abból a szempontból picit más, mint mondjuk a fellépések esetében, amik így az énekléssel vannak, mondjuk az a feminitás, amit ott hozni kell ahhoz, hogy még így visszahívjanak, vagy hívjanak máshova, és az egy eléggé ilyen kívülről meghatározott dolog, és nem sok választás van az embernek abban, hogy azért legalább valamilyen szintűt hozzon bele, de hogy a hastánc, az tényleg egy ilyen abszolút hiperfeminin, meg így az egész kultúrája, az nagyon az ilyen női jegyek kihangsúlyozásán, meg a mozdulatoknak egy bizonyos fajta lágyságán szól. Persze szoktak beszélni így ebben a szubkultúrában is egy csomószor így a nők erejéről, meg hatalmáról, de hogy a nők ereje az inkább az, hogy vonzóak tudnak lenni férfiak számára, és hogy így ezzel élnek, vagy nem, vagy szóval, hogy így ezzel csinálnak aztán valamit, vagy sem. Hogy így van arra bármilyen, nem tudom, elmesélhetőség, hogy született mostanában meg benned az igény, hogy így visszakanyarodj ebbe, meg hogy így hogyan viszonyulsz ehhez a fajta feminitáshoz, ami ott van.
Erről amúgy tervezek egy egész adást a Táncstúdiónak a vezetőjével, Nieto Mercedes-szel hamarosan. Pont ezért, mert ezt szeretném vele elemezgetni, mert neki is nagyon jó gondolatai vannak erről, mint aki egyébként már sokkal magasabb szinten űzi 25 éve ezt az egészet. És azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy szerintem én azért szerettem a hastáncot eleve, mert az egy olyan tánc, amit a nők egyedül csinálhatnak. Tehát, hogy én mit tudom, én próbáltam a szalszát, próbáltam a rockit, próbáltam a mit tudom én milyen latin táncokat, és hogy ott mindig egy csávóval vagy összeeresztve. Én nem bírom azt a fajta közelséget, akkor se a nő, akkor se a férfi, de hogy ott kifejezetten, tehát ezt a fajta intimitást, ami így a táncból volt, azt nem bírtam, és nagyon szeretem még a hastáncban, hogy improvizatív, tehát hogy ez a két dolog szerintem, ami engem annó megfogott, meg egyszerűen csak nagyon jól esik a testemnek, de tény, hogy valóban hiperfeminin az a táncos kép, amiben én is beleraktam magam, meg amiben én is belepasszírozgattam magam, és egyébként nem csak a külső megítélés miatt lett számomra kényelmetlen a hastánc, de a konkrét testi része miatt, hogy ilyen nagyon szűk ruhák, szoros melltartók, mit tudom én, megcsináltam annó a hajamat, így be volt varva, így hajhosszabbítás, meg kurva hosszú idő alatt felrakható smink, meg egy csomó ilyen pepecselés, ami egyszerűen csak kényelmetlen, meg nem tudsz úgy lépni, meg tehát, hogy így, most ezt úgy értem, hogy egy csomó ruha azért így limitálhatja a mozgás, hogyha nem olyan, ami jól ki van találva, stb. És ebből is nagyon elegem lett, hogy én állandóan csinálok valamit a testemmel, ami nem kényelmes, amiben nem tudok úgy lenni, ahogy szeretnék. És akkor vissza lehet nézni a fotóimat, és látszik, hogy levetettem magamról szépen lassan az egész femininitást a testemről is, tehát a hajamat is levettem, meg minden ilyesmi, meg a sminket, meg a mindenfélét, meg a ruhákat, és akkor most már úgy vagyok benne, hogy azt csinálom benne, ami igazán tetszik, és nagyon átgondolom, hogy milyen ruhában akarok lenni, és mennyi sminket használni, és nagyon furcsa volt az elején, hogy most akkor én tulajdonképpen erről mit gondolok, de arra jöttem rá, hogy egyszerűen egy bizonyos része nekem nagyon otthonos, és nagyon kényelmes, és ha ennyit csinálok belőle, most már nem kell ezt minden nap csinálnom, egy bárban, ahol minden nap fellépés van, nem kell ezt pénzért csinálni, nem kell ezt emberek előtt csinálni, ha nem akarom, és innentől kezdve, hogy én választhatom meg, hogy mennyit és mit, tök kellemes, és még azon is gondolkoztam, hogy ugye sokszor a hastáncot úgy írják le, hogy ez a csábítás tánca, és hogy ez férfiak számára történik, és lalala, és ezzel úgy vagyok, hogy valóban nagyon érzéki mozdulatoknak lehet ezeket nevezni, de én most már egy jó ideje úgy tekintek ezekre a mozdulatokra, hogy egyszerűen a női testből, a sajátos adottságaiból ami ilyen szépséges mozdulatokat ki lehet hozni, az ez a tánc kihozza. És én soha nem gondoltam a férfiakra, akkor sem, amikor, nem tudom, heteró voltam, amikor táncoltam, szóval nem férfiaknak táncoltam, hanem a közönségnek, meg én így szerintem egyébként nagyon kevés táncos van, aki valójában a férfiakra gondol hastánc közben, sőt, az összes csajjal, akikkel az órán ott vagyunk, hastáncolunk, soha nem jön elő, hogy most erről egy férfi mit gondolna, hanem így élvezzük, hogy egymás között így megbeszéljük, hogy akkor te a csípődet hogy fordítottad. Tegnap pont egy ilyen lábemelős technika óra volt, hogy így hogy emeld úgy a lábad, meg hogy fordítsd a mellkasod rá a forgás előtt, meg a nem tudom, póz előtt, hogy ez ilyen szép legyen, meg ne bántsa a derekadat, meg mit tudom én, és hogy jöjjél ki abból a forgásból, meg abból nem tudom miben. És akkor rájöttem, hogy nekem ez a hastánc, és hogy feminin, igen, lehet nevezni erotikusnak, az a befogadó múlik, hogy ő ezt hogy értelmezi, de azt hiszem, hogy én magamban, mint táncos, igazából annyit szeretnék, hogy a testemben így nagyon-nagyon jól érezni magamat, és ezeket a nagyon-nagyon szép mozgásokat így átélni.
Ja, igazából most, hogy így beszéltél róla, így két plusz dolog így kivilágult nekem belőle, az egyik az, hogy azért ez a csajcsapat feeling, ami azért lehet ezeken az órákon, az is egy ilyen tök izgi dolog, és hogy sok nőtől hallom, hogy azok a sportok, amik ilyen, vagy sportok, mozgásformák, amik ilyen elvileg nagyon feminin mozgásformák, az ugye azt is eredményezi, hogy hát ezek ilyen csak női terek lesznek, és az nagyon ritka élmény az embernek, hogy olyanban legyen, és akkor csajok, akik mondjuk rúttánc órára járnak, ők ott élik át a sisterhoodot, mert hogy ez az egy hely, ahol csak csajok lesznek még rajtuk kívül, vagy akik ilyen vannak ilyen mindenféle szintén ilyen elég hot afrikai táncok, amik csomószor ilyen csak csaj. Jöhetnének fiúk is amúgy, de hogy így nem jönnek annyira, és akkor az ad egy ilyen helyet, meg helyzetet. Bár nem tudom, nekem, amikor én ilyen környezetekben járok, akkor nekem valahogy így nagyon erősen bennem van, hogy még akkor is, hogyha nem így explicite a csávókra gondolunk, vagy gondolnak a lányok, a többi lány sem, vagy nő, de hogy így nagyon hogy itt azért nagyon aktívan jelen van szerintem az internalizált férfi tekintet, hogy így attól érezzük szépnek, mert tudjuk, hogy ez a szép, amikor a csípőnkön van a hangsúly, meg szóval, hogy ezt is nyilván ezt lehet túl gondolni is, és hogy így az se jó, hogyha az ember abban van, hogy így jó, semmit nem csinálhatok, mert izé, de közben meg nehéz ebből így kitörni, abból, hogy így mennyire mélyen magunkba szívtuk, és valahol igen, tök jó arra koncentrálni, amit az előbb mondtál, talán, hogy így kinek mi lesz az a mozgásforma, amiben tényleg a teste mozgatásának az örömét, meg a testével való együtt mozgásnak az örömét ő meg tudja élni, és hogyha neked speciál most így ez az, amiben az ennyire finom technikákat te így ki tudod érezni, akkor neked ez az, és hogy tök jó neked, hogy tudod ezt valamiben megélni. Igazából van még egy pár téma, amit így gondoltunk érinteni, de akkor most így, hát nem tudom, csináljunk, van még művészetes kérdésed, Fanni, amit szívesen föltennél?
Igazából szerintem a művészet az meg lett.
Jó.
Meg lett beszélve.
Akkor nyergeljünk át a maradék többi dolgokra, amiket még akartunk numizni.
Például, ami engem kifejezetten érdekel, még az elején beszéltél róla, hogy voltak így nehezebb szakaszai az életednek. És hogy ezek hogyan néztek ki? Hogy néz ki nálad egy mentális mélypont? Vagy van-e valami emlékezetes, amit így el tudnál mesélni?
Uh-huh. Jaj, de jó, hogy erről beszélünk. Valóban ez végigkíséri az életemet. Nekem olyan 18-19 éves korom körül, amikor főiskolára kerültem, valami bajom lett, és nem tudtam, hogy mi a bajom, de ilyen fizikai tüneteim voltak, és mindenféle lelki, állandóan sírtam, nagyon könnyen elsírtam magam, nagyon könnyen kiborultam, és akkor valaki mondta, egy talp reflexológus, aki ilyen családi barát volt, akihez jártam, hogy hát ez lehet, hogy pánikbetegség, és hogy menjek már el egy pszichiáterhez, hogy beszélgessenek velem egy kicsit, hogy így mizú, mert hogy ez egy elég ilyen lelki dolognak tűnik. De olyan szinten voltam már szarul, hogy így nem éreztem ízeket, vagy teljesen máshogy éreztem, nem tudtam emészteni, tehát hogy ilyen durva volt, és akkor el is mentem, és akkor mondták is, hogy igen, így ez alapján valószínűleg így szorongok, meg pánik rohamaim vannak, meg nem tudom, és akkor elkezdődött a kapcsolatom ezzel az egész mentális betegséges cuccal. Hát akkoriban, szóval ez így Veszprém 20 évvel ezelőtt, szóval nem nagyon voltak még ilyen tudásaim arról, hogy most milyen terápia, meg kihez, meg hova, szóval így valami ilyen gyógyszert felírtak, ami valamit segített, aztán már nem, aztán próbáltam róla lejönni, az nagyon nehéz volt, nagyon szarul lettem újra, és akkor egy ideig én így belementem az ilyen spiribe, meg az ilyen alternatív gyógyászatos, meg jósnős vonalba, meg ilyen auratisztítás, meg a pöcsöm tudja, miken voltam, meg az összes Müller Péter könyvet, amit anyukám adott, kiolvastam, szóval az ilyen, ez a típusú vonal, ami hát ilyen felületi és időszakos jobb érzéseket keltett, de igazából nem voltam jobban ezektől. És akkor el voltam azért úgy a világban, de amikor Egyiptomban ért ez a sok súlyos erőszakélmény, akkor hát egyre szarabbul is lettem, és amikor hazaköltöztem, akkor lett igazán rossz a helyzet, és mondjuk olyan 10-11-2 évvel ezelőtt, amit már említettem, az időszak, akkor voltam igazán rosszul is, amikor ez a sok mindenféle felébredés is történt, akkor történt a felébredés arra is, hogy valójában nagyon-nagyon-nagyon rosszul vagyok, és még most már traumatizálva is vagyok az erőszakélményektől. És akkor kerestem terapeutát, találtam is, hál' Istennek, egy tök jót, akivel pár évig dolgoztunk magamon, de egy ponton túl ő sem tudott segíteni, és én tényleg azt gondoltam, hogy én egy ilyen eltört lény vagyok így belül, aki nem igazán tud jól lenni, és nekem nem az az alapélményem az életben, hogy ez így jó. És én nem mondanám, hogy voltak öngyilkossági hajlamaim, de hogyha megkérdezték volna tőlem bármelyik adott pillanatban, hogy választanám, mert újra, hogy a világra jövök, én azt mondom, hogy köszi, de inkább nem. Tehát, hogy ezt így, én ezt így köszönöm, nem kérem, ha lehetne választani. Tehát, hogy így létezni nem akartam nagyon sokáig, de mondjuk szerintem 20 évig mondhatjuk azt, hogy inkább rosszul voltam, mint jól. És persze időszakok, tehát, hogy mit tudom én, télen rosszabb, meg nekem tavasszal is van egy ilyen mély zuhanásom, meg ősszel is, szóval vannak ilyen szezonális depressziók, vannak ilyen elhúzás. Szóval
azt mondjuk, hogy mondjam el, mint Zsófi párja, aki azt így látja, hogy a legviccesebb szerintem az, hogy amikor beköszönt a nyár, akkor van egy ilyen legnagyobb szorongásod, hogy úristen, jó az idő, és így pont akkor, amikor mindenki egy kicsit így kinyílik, hogy jaj, de jó, végre minden szép és jó, és neked valamire az hozzá elő, ezt nem érdekesnek találtam.
Ez nagyon-nagyon vicces, és én is röhögök rajta, mert tényleg abszurd, és tényleg úgy érzem, ilyen április-május, ez majd jönni fog nem sokára, már így készülök rá, hogy így fenyeget ez a jó idő, a nyár, aminek ilyen elvárásai vannak felém, és jön, és én még be vagyok gubózva a télbe, és igaz, hogy a tavaly nyarat imádtam, meg az előző nyarat is, meg mindig imádom a nyarakat, de hogy szerintem a váltás az, amit így nem bírok kezelni, hogy ezt most át kell váltani, és kinyílik a világ, és Jézusom. És aztán persze ősszel meg az a rossz, hogy bezárul a világ, és kevesebb lesz a nappal, meg nem tudom. Úgyhogy igen, vannak ilyen különböző megnyilvánulási formái, de pánikrohamokkal is sokáig küzdöttem, tehát, hogy olyannyira vagyok például ilyen társas helyzetektől néha beszorongva, hogyha elmegyek egy helyre, mondjuk egy koncert helyszínre, ugye Fanninak a koncertjeire járok nagyon sokat, és hát szegény így szembesült ezzel már a kapcsolatunk elejétől, hogy én így képes vagyok teljesen leolvadni és pánikrohamot kapni attól, hogy egy helyre oda kell mennem, és ott emberek lesznek, és egy ilyen koncerthelyzet, és nem tudom. Ez most már sokkal jobb, szóval ez már így nincs.
Ez elég régen volt.
Igen.
A legutolsó ilyen.
De hogy ilyenek. De olyan tüneteim is voltak, amikor Kairóban éltem, hogy nekem az egyik ilyen szorongásos fizikai tünetem az, amikor nagyon-nagyon rosszul vagyok, hogy úgy érzem, hogy mozog az épület. De hogy ez konkrétan, hogy mozog alattam a föld, mozognak a falak, az össze fog omlani az épület, és akkor ezzel a félelemmel éltem így nagyon sokáig, és ez azért volt nagyon jó Kairóban, mert ott sokat reng a föld. És akkor így teljesen megmentem attól, hogy nem tudom, hogy most ez igazi-e vagy nem. Szóval, hogy így tudnám leírni, és a másik, ami még nagyon-nagyon hazavágott, az a COVID volt, ott én teljesen tényleg megkattantam, tehát tényleg olyan volt nekem az COVID-tól kezdődő, hát egy ilyen másfél-két év szerintem, hogy minthogyha így a fejemben folyamatosan visítana valaki, és arra vágytam, hogy csak így, nem tudom, így rakjanak valami intézetbe, mert hogy én már ezt így nem bírom, ezt a mindennapos, felkelek és szorongok, lefekszem szorongással, nem tudok aludni, szorongok, társas helyzetektől szorongok, emberi, tehát hogy az összes beszélgetés, amit aznap lefolytattam, az éjjel visszajön, és szorongok rajta, és ez így minden egyes kibaszott nap. Nekem ez a normális, és most az a fura, hogy jól vagyok, már egy úgy húzamosabban egy-két éve, és akkor így nem hiszem el, hogy ez emberek így érzik magukat, hogy így felkelnek, és nem baj, hogy egy újabb nap van.
Durva.
Nekem amúgy így lenne kérdésem ezzel kapcs, hogy kettő is, vagy így kettő az egyben, hogy én egy csomószor azt hallom így ebben a közegben, már nem tudom, nevezzük itt tágan balos közegnek, de amúgy az ilyen nőjogi munkában ez nagyon gyakran van, hogy az, hogy az ember valamilyen strukturálisabb, meg társadalmi szempontú kritikus gondolkodásra szert tesz, az így tud segíteni abban, hogy jobban legyen mentálisan, mert hogy így vannak dolgok, amikben így kicsit kiebb tud cuppani abból, hogy így ő a gáz, vagy hogy így ő rontott el valamit, vagy nem tudom, és így meg tudja látni azokat az elemeket, amik ennél strukturálisabbak, amik az ő szar helyzeteit mondjuk okozzák, vagy azt, hogy miket érez magán elvárásnak. És a kérdés, a kettő az egyben kérdés az az volna, hogy te éreztél a magadon ennek kapcsán való változást, tehát hogy mondjuk, amikor így elkezdtél akár feministán gondolkodni, vagy így amúgy így tudatosabban, vagy akár így osztály szempontból is tudatosabban, vagy ilyesmi, ez bármit adott-e abban, hogy így bestabilizálódj, és amúgy milyen más ilyen megküzdési stratégiákat találtál te ki, vagy így miket azonosítottál be, ami így bevált, és amit szívesen ajánlasz másoknak is?
Hú, aha, az van, hogy így sokat emlegetem a terápiát, de azért én is elég kritikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez milyen pontig tud segíteni, és szerintem így vagyok a társadalmi munkával, vagy civil szervezeti munkával is, és ez ennek a jótékony hatásaival. Most ezt úgy értem, hogy valóban nagyon sokat adott az, amikor mondjuk feminista közösségre találtam, akár az egyesületekben, akár azokon kívül, vagy amikor találtam egy jó terapeutát, az is nagyon sokat tudott segíteni, de az is van, hogy az idők során azt figyeltem meg, hogy egy csomó mindenre úgy mondják itt-ott-amott, hogy a nőkben depressziót és szorongást okoz. Mondjuk a pajzsmirigy működésétől kezdve a társadalmi problémákon át, a mit tudom én, mit eszel, hogy alszol, a párkapcsolat, szóval, hogy annyi minden okoz a nőkben szorongást és depressziót, hogy egy idő után úgy éreztem, hogy így túl sok a zaj ezzel kapcsolatban a fejemben. Hogy kipróbáltam már régi típusú SSRI gyógyszereket a depresszióra, kipróbáltam új hullámos gyógyszereket, amire mindenki most esküszik. Kipróbáltam a pajzsmirigy ilyen szintjeinek a tesztelését és gyógyszert szedni a kicsit alul működő pajzsmirigyem, biztos ez fogja most megoldani a szorongásaimat. Kipróbáltam a feminista közösséget, a társadalmi munkába fordítását, amit tudom én érzelmeimnek. Kipróbáltam a spirit, kipróbáltam a jósnőt és a sámánt, és a pöcsöm tudja milyen Müller Péter igazságokat, és azt éreztem már egy ponton, hogy igazából senki nem tudja, hogy nekem mi bajom van. És vannak ezek a kurva jó elméletek, mindenki nagyon okos, mindenről lehet a YouTube-on nagyon-nagyon jó előadást találni, arról is, hogy a depresszió az hogyan biológiai és hogyan kémiai, és arról is, hogy hogyan spirituális, és arról is, hogy hogyan pajzsmirigy, és arról is, hogy hogyan a modern világban az egyénnek a szenvedése miatt, és a társadalom problémái miatt, és a mit tudom én mi miatt, és az elnyomás miatt, és akkor ez persze mind igaz lehet, de hogy én így a saját magam életére vonatkozóan egyszerűen úgy éreztem, hogy vagy kísérletezik valaki rajtam gyógyszerekkel, mert hogy ezek a gyógyszerek ideiglenesen hatottak rám, nagyon-nagyon, vagy nagy függőséget okoztak, és rettenetesen szar volt lejönni róluk, vagy nem is segítettek, vagy rögtön olyan rosszul lettem tőlük, hogy nem akartam tovább élni, és, vagy a pajzsmirigy gyógyszer is olyan kibaszott körülményesen lehetett beszerezni, nem is értettem, hogy most így mindegy. Szóval, hogy az is egy ilyen rabbit hole volt, és visszatérek, és válaszolni fogok rendesen is erre, amit kérdeztél, de hogy a saját életemben úgy éreztem, hogy így keservesen próbálkozom mindennel, és nagyon okos emberek tanácsaival, és nagyon meggondolom, és utána megyek, és kipróbálom, és nem az, hogy nem próbálom ki. De nekem valójában szerintem a jó terápia segített, és ezt is úgy mondom, hogy hozzáteszem, hogy szerintem sok nő kifejezetten benne marad ebbe az önismereti terápiás munkában túl sokáig, és szerintem érdemes egy idő után kifejezetten kiszállni belőle, és nem benne maradni abban, hogy én folyamatosan mindent elemzek és kibeszélek, mert arra is, abba is bele lehet őrülni. És segített a feminista közönség, de az is csak egy pontig, mert ott is azért sok emberi konfliktussal terhelt volt a munkám is, meg a ott létem is, és szerintem a civil szféra is ilyen, hogy az embernek érdemes kipróbálni, de úgy, hogy tudja, hogy ki is fog belőle szállni. És nem szabad benne ragadni, mert ott is nagyon sok olyat látok, hogy az ügy miatt tönkreteszik magukat emberek lelkileg, és azt sem gondolom már, hogy a depresszió és a szorongás meg a pánikbetegség egy olyan dolog, amiből igazából nem lehet kigyógyulni, mert ezt is elhittem, és nagyon mérges vagyok ezekre a kurva okos előadókra, akik beetették velem, hogy én örökre egy ilyen összetört valaki leszek, mert a kémiai egyensúlyom az úgy felborult, hogy soha többé nem lesz az igazi, és ezt mondjuk csak gyógyszerekkel lehetne szinten tartani, és most hozzáteszem, hogy nem vagyok semminek a szakértője, ez az én életemre vonatkozik, és nekem azt hiszem, az segített, hogy jó terápiára komolyan dolgozva magamon, meg szembenézve magammal összeraktam a kis énemet, és hogy gyökeret eresztettem egy helyen, és van a Fanni nekem, akit most így szembe dicsérek, de őt így szoktam adásokban emlegetni, ez egészen komolyan így van, hogy nekem ez a párkapcsolat helyrehozta az énemnek olyan részeit, amit így nem is gondoltam, hogy lehet, és annyi szeretetet kapok meg elfogadást, hogy így nem hiszem el, mindjárt abba hagyom, mert szegény Fanni mindjárt megőrül ettől, illetve a családommal is rendeződött egy csomó minden, amiért én is aktívan tettem, meg a családtagjaim is, és a Partizán is szerintem egyébként sokat tesz ahhoz, hogy ilyen támogatva érzem magam, meg felemelve, meg elismerve. Igen, ez a munkahely, most úgy értem, mint munkahelyet, tehát nem az, ami kifelé látszik, hanem belül, mint munkahely, mert itt nagyon-nagyon érett felnőtt emberek dolgoznak, kreatív emberek, nyitott, szabad gondolkodású emberek, ami egy ilyen csodálatos dolog ebben így fürdőzni és inspirálódni belőlük, és hagyják, hogy szabadon csináljam a dolgaimat itt, és nagyon-nagyon jó.
Most már olyan témák maradtak így a kis listánkon, amik inkább így az előre feletekintést szolgálják, és hogy például olyanok, hogy oké, most akkor így 40, és hogyha most így előrefele nézel, és így látod magad, így a 40-es Zsófiként, akkor így vannak-e egy vízióid erről, hogy így mi az, ami mondjuk most így izgalmas, mi az, ami amerre így érdeklődsz, hogy arrafele vidd el magadat, vagy hogy így, igen, aminek így nézel elébe ebben a következő időszakban.
Egyelőre a szülinapi bulimig látok, és azt hiszem, hogy nem vágyom most projektre újra. Nem vágyom semmi izgalmasra. Hastáncolni akarok, podcastot csinálni, nyáron haknizni, producálni egy-két jó zenét ebben az évben, menedzselni a kis Airbnb lakásomat, amivel még foglalkozom.
Hogy mondjam el, hogy a Zsófi szuper host.
Nem tudom, hogy bárkinek izgalmas.
Ez egy nagyon fontos pont a mi életünkben, nagyon sokszor meg van beszélve, ezt a címet már nagyon sokszor elnyerte, úgyhogy nem csak szuper rádió host, hanem egy szuper Airbnb host is.
Igen, vigyázzatok, mert lehet, hogy a hastánc az átmegy a Partizánba, így okésan, de igen, az ember Airbnb host.
Az
téma.
Az nehéz téma, bizony.
Meg amúgy most rájöttem, hogy az ilyen önismeretes utcával kapcsolatban, igazából most, hogy jól visszaugorva, és nem is ön, hanem, hogy Zsófi ismeretes cucc, hogy így Fanni, nincs valamivel te kiegésztenéd azt, hogy így amúgy még mit érdemes a Zsófiról tudni, vagy szóval, hogy így mint valaki, aki együtt él vele, hogy így te, neked kimaradt-e valami, ami szerinted így fontos, vagy így tök jó, hogyha egy ilyen szülinapi adásban elhangoz.
Hát nekem szerintem az ilyen amit én jobban látok, és ami kifelé kevésbé látszik, az, hogy a Zsófi otthon, nyilván egy ilyen otthoni környezetben milyen ember, meg hogy így mondjuk a műsorokból mi jön le, szerintem az a nagy különbség, hogy valahogy így ez a feminista megmondó ember szerep, az így rajtad van a Partizánban, egy partizános munkád miatt, de hogy egy ilyen végtelenül nem megmondó, csendeskedő, szobájában elkötögető típusú ember vagy, aki egyébként ilyen, tehát hogy otthon az ilyen radikális gondolataidból kb. Semmi nem szűrődik le, hanem csak ilyen nagyon ilyen jó értelemben, mert éljük a legunalmasabb életet.
És még takarítani is szeretném.
Nagyon.
Na hát, és ez a másik, igen. Arról szerintem azért érdemes mondanod egy-két szót, hogy így, hogy néz ki a takarítás a te életedben.
Igen, elképesztő módon imádok rendszerezni, és rendbe rakni, és takarítani, és szervezkedni, és igen. Táblázatokat csinálni a táblázatokról is. És nem ismerek magamnál szervezettebb, rendszerezettebb embert, és ezt nagyon sokszor az életem során mások nem vették túl jó néven, de hál' Istennek Fanny ezt bírja. Ez egy ilyen belső drive, amit lehet, hogy valaki tudna valaminek diagnosztizálni is, de hogy így imádok rendszerezni. De olyan szinten, hogy online, offline, bármit, fájlokat, tárgyakat, életeket hagyják, rendbe rakom mindenkinek a mindenét. Erről ilyen barátnőim, meg családtagjaim tudnának mesélni. És valóban nagyon szeretem az unalmas életet, és nem vágyom nagy dolgokra, és szeretek otthon lenni, és csak jókat enni, és az ágyban lenni, vagy a kanapén. Ez így van.
Még bármi, Fanny, hozzáfűzni való?
Ennyire unalmas.
Nice. És akkor azt mondtad, hogy így a jövőbe tekintve nincsenek ilyen nagy, nem tudom, most ilyen hatalmas terveid, hanem most inkább ez az ilyen, az, hogy így tartsd azt, ami jó. De a podcastot azt említetted, és oké, most így mondtad, ennyi sneak peeket adtál, hogy akkor a hastáncról tervezel majd epizódot idén, de hogy van-e kedved még felvillantani egy pár témát, ami, vagy ilyen, igen, amiket így tervezel, vagy meghívottad, akit szívesen látnál idén?
Például az abortuszról szeretnék egy egész sorozatot, nem csak egy adást, mert az még nem nagyon volt a podcastban így fokuszáltan kiveszélve, sőt, alig szegény téma, de hogy az nagyon régóta foglalkoztat, és szeretnék több angol nyelvű interjút, és most pont van egy ilyen megegyezés a Partizánban, hogy még inkább a Zsófilterre fogok fókuszálni, szóval kevesebb extra más feladatot kapok szerkesztőként, és kicsit felturbozni a Zsófilternek is talán így a kommunikációs részét, tehát hogy egy kicsit megspékelni az adásokat még ilyen extra social media dolgokról. Ezt még én sem tudom pontosan, hogy fog kinézni, csak így ez az ötlet. Ennyi, azt hiszem. Az van, hogy nekem a témák eléggé így, szóval nem jönnek annyira előre időben, és inkább csak, ha már egy párat letudtam, akkor jönnek újak, és hát Noá, természetesen vannak veled is terveim, de majd megkereslek, de nem szabadulsz a Zsófiltertől, azt tudom mondani.
Én nem akarok szabadulni, én annyira szeretek idejönni, olyan jókat szoktunk beszélgetni, és mondd, van még bármi, ami így benned rekedt, amit így szívesen megosztanál?
Talán igen, ez a hogyan látnak kívülről, vagy milyen kép van rólam kívülről, és amúgy így milyennek érzem magam, vagy hogy érzem belül. Ezt én is érzem, hogy nem tudom miért, de hogy emberek így rám vetítenek bizonyos dolgokat. Most csak az jutott eszembe, hogy ugye nemrég volt ez a háttértársaság posztja terjed a social médián, szóval az ilyen úgynevezett megosztó nézeteimmel kapcsolatos ilyen kampányok, amikből nekem az szűrődik le, hogy az emberek igazából nem emberi oldalamról próbálnak látni, vagy direkt rám vetítenek dolgokat, amiket én nem mondok, vagy nem csinálok, csak van egy ilyen hiszterizált groupthink, ami így bekapcsol, vagy nem tudom. És ezt én is csináltam régen, amikor nagyon a social médián éltem, és nem volt ilyen offline életem elég, meg nem volt elég kapcsolatom emberekkel face-to-face, hogy milyen könnyű elveszteni ezt a humánumot, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy ne dehumanizáljak valakit, akiről csak valami képen van. És én azt kívánom, hogy amúgy nem csak ezzel a témával kapcsolatban, de bármilyen témával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk posztolnak az emberről, inkább csak így keresenek meg. Szóval, hogy és nem mindenkivel fogok akarni beszélgetni, szóval ez az ilyen nyitottságom, ami volt arra, hogy mindenkivel vitázzak, ez nálam így véget ért egyébként. És ezzel a kampánnyal ért véget. Szóval én nem azt akarom mondani, hogy akkor most így lehet rámönteni személyesen, meg írjon mindenki privát üzenetet, és de hogy ahelyett, hogy mondjuk nyilatkozatokat írna egy szervezet, ahelyett meg is kereshetné a Partizánt, vagy engem, vagy mondjuk a adást meghallgathatnák ezek az emberek. ja, én se vagyok túl jó emberi kapcsolatokban, szóval így nem vagyok egy mintapéldánya annak, hogy hogyan kell mondjuk konfliktus kezelni, vagy hogyan kell, mit tudom én, emberekkel jóban lenni, de azért szerintem így fejlesztettem ezt a skillt, és legalábbis ezt már így értem ennyi idősen, meg így azzal, hogy ennyi időt töltöttem mondjuk a Partizánban, hogy érdemes intellektuálisan hozzáállni egy-egy kérdéshez, ami akár érzelmeket vált ki belőlem, de így próbálni megérteni, meg megérteni azt, hogy valaki miről beszél, mielőtt így felhúzom magam online, és akkor odaírom, hogy a Zsófé, meg a Zsófilter. És egyébként ezt hozzáteszem ehhez, hogy egyre inkább érzem magam egy ilyen házsártos öreg néninek, már így elég sok mindentől így ki vagyok, és szerintem azért vágyom már csak egyszerű életre, meg egyszerű dolgokra, mert így annyira nincs toleranciám már a bullshitre, meg a semmire, ami ilyen bullshit szagú, hogy inkább kevesebb emberrel szeretnék időt tölteni, meg beszélgetni.
Amúgy pont ezt is akartam kérdezni, hogy ezt így hogy kezeled magadban, amikor vannak ezek az ilyen fellángolások, vagy ezek az ilyen, most így kifejezetten, ugye, amit felhoztál, az ebben az ilyen nem identitás témában van, de hogy így néha vannak ilyen, meg olyan fellángolások is veled szemben, vagy így az, amit mondtál, hogy ez így néha van, hogy emberek beléd projektálnak dolgokat, hogy így erre kialakítottál valamilyen páncélt, és ha igen, akkor rozd már meg, hogy ezt hogy csináltad.
Fú, ja, legjobb kérdés. Az van, hogy szerintem csak így egyszerűen a mennyisége és változatossága annak, hogy emberek mivel nincsenek megelégedve velem kapcsolatban, szóval, hogy így a gender témáról nem jól gondolkodom, a tetkóim miért vannak, miért káromkodok, miért beszélek így a szülésről és az anyaságról, miért, mit tudom én, miért úgy csináltam a műsort, miért nem így, miért így nézek ki a képernyőn, miért nem úgy. Azt hiszem, hogy ez csak így eljött egy ponton túl, hogy hát ezzel így nem lehet más csinálni, csak leszarni. De persze rosszul érint, szóval, hogy nem. Én nem lettem olyan, hogy mondják, ezt angolul van ez a fixként, hogy így nem lettem olyan ellenálló, mint mondjuk a vastagbőrű, mint mondjuk a Marci, aki tényleg elhesseget, és őszintén leszarja lelkileg is. Én rám ezek hatnak, nem jó. Bárcsak ne lenne, bárcsak ne így működnének emberek, bárcsak ne lennem elfogadott, hogy online posztolgatunk emberekről, és rájuk hányunk mindent, és megosztogatjuk, és szóval, hogy bennem maradnak mondatok. Szerintem évekkel ezelőtt mondta valaki, valamelyik ilyen transzaktivista, hogy oda kéne jönni a szülinapomra, megszégyeníteni, vagy szánalmasnak hívni. Szóval, hogy az ilyen mondatokat én őszintén nem értem, és őszintén embertelennek tartom, és semmit nem tisztelek ebben a viselkedésben, és nem értem, hogy felnőtt emberek hogy engednek meg maguknak ilyesmit, és hogy veszik őket komolyan mások, azt sem. Ja, hogyha most azok az aktivisták, akik azt kívánják, hogy bárcsak az Zsófi szenvedne a posztjaiktól, megnyugtatom őket, szenvedek tőle, ez egy normális emberi reakció. De már hál' Istennek sokkal kevésbé, és sokkal jobban tudom azt mondani, hogy jó, ez most zajlik.
Az a durva, hogy annyival súlyosabb a hangvételük ezeknek a reakcióknak, mint bárminek, amit te így valaha is a szerintük által nagyon kritizált transz emberek felé mondtál volna. Tehát, hogy egyszerűen diszproporciálisan sokkal durvább. És hogy ez így, hogy így okénak van ezt tekintve, hogy így, hogy annak a tizede vagy a százada sem oké a te részedről, de hogy feléd meg ennyire durvákat lehet. Viszont, hogy ne ezen a szomi hangon zárjunk, az is eszembe jutott, hogy amúgy, de biztos, hogy csomó pozitív dolgot is kap, csak nem biztos, hogy feltétlenül mondjuk ez a publikus komment szekcióban, vagy ilyen nyilatkozatokban, vagy nem tudom, mikben zajlik, hogy így van-e kedved arról mesélni, hogy milyen ilyen jó élmények értek azóta, hogy ezt az ilyen nyilvános kommunikálást, meg szerepvállalást a feminista témákban tolod, hogy így van-e bármi highlight, amit elmesélnél ebből.
Abszolút, és hozzá kell tennem, hogy a kedvenc embereim viszont azok, akik ezek alá, a posztok alá írnak kritikus véleményt, rendesen néha bevédenek engem, úgyhogy nem is ismernek. Én, na ők előttük így emelem a kalapom, hogy hajlandóak beszállni ebbe a komment háborúba, szerintem csodálatos. Nem tudom, hogy csinálják, vagy a YouTube kommentekben, hogy így kiállnak értem, pedig azt tudják, ki vagyok, mármint, hogy személyesen nem ismernek. És ez nekem hétszeren hihetetlen, imádom őket, yes, köszönöm, nem tudom, így én nem vagyok ennyire bátor, eskü. Tehát, hogy én nem biztos, hogy nem írnék oda sem. Egy nyilvános YouTube kommentet nem hiszem, hogy hagytam azon kívül, hogy szívecskézem valamelyik zenész ismerősömnek a klipjeit. Szóval, hogy így nem. Úgyhogy respect nekik, és ez egy csodás dolog. Meg egyébként tényleg rengeteg kedves üzenetet kapok, és nagyon-nagyon imádom, hogy a Zsófilternek van egy hallgató közössége, és olyan helyekről jönnek vissza ilyen infók, hogy hallgatják, hogy nem hiszem el. És hogy mit tudom én, most a tegnapi táncórán úgy jött be egy csajszi, akit most ismertem meg egy-két hete, hónapja, nem tudom, hogy épp a podcastodat hallgattam ma, és így nem ismerem őt olyan jól, szóval fogalmam se volt, hogy ő Zsófiltert hallgatna, vagy nem, de hogy így nem hittem el, hogy egy teljesen random helyen, hogy hastáncórán ez most felbukkanhat, vagy mit tudom én, valakinek az anyukája, valakinek a valakije itt ott, amott, hogy jaj, hogy ő mennyire szereti, és úristen, tök jó. Úgyhogy ez csodálatos. És azt is nagyon szeretem, amikor úgy írnak rám emberek, hogy valami gondolatokat beindította egy adás, és hogy néha egyébként ilyen kicsit feldult állapotban is, de ilyen nagyon kedvesen, hogy amúgy, hát ő ezt lehet, hogy nem így gondolja, de azért ez tök érdekes volt, és hogy mit gondolok arról, hogy, és akkor így érzem, hogy aha, itt most valami nagyon megindult, és hogy lehet, hogy egy részét nem feltétlenül rám kéne, hanem inkább az interjú alanytól kérdezni, de érzem, hogy ez egy ilyen bizalomnak a jele is, hogy így meg akarják osztani, hogy most ebben nagyon elgondolkodtak, vagy nagyon kiakadtak valamit, és ilyen jó értelemben, szóval, hogy ez tök jó.
Meg még azt a szállat akarnám behozni, hogy ugye mi együtt élünk, és vannak bizonyos dolgok, amikről merőben más a véleményünk. Például az, hogy a transzneműekről mit gondolunk, vagy hogy olyan viszonyulunk hozzá, ott eléggé eltérnek. És mégis egy tök jó kapcsolatot tudunk fenntartani. Szerinted ez így minek köszönhető? Vagy, hogy...
Hát, ja, ez amúgy tök érdekes, hogy én amúgy féltem ettől, csak hogy így kontextusba helyezzem, szóval amikor mi megismerkedtünk, mi tök más dolgokat gondoltunk, például a gender meg trans kérdésről, és én abszolút szorongtam attól, hogy ez tönkreteheti akkor még akár a barátságunkat, vagy a kezdődő kapcsolatunkat is, és nagyon féltem attól, hogy úristen, mi lesz. mert hogy ugye az a narratíva, hogy ebben nem lehet úgy kapcsolatokat ápolni, hogy ebben a megosztó kérdésben két ellenkező táborban, vagy legalábbis eltérő véleményen vagyunk bizonyos kérdésekben. Szerintem így az érettségünk a múlt, szóval egyszerűen nagyon-nagyon kevés helyet foglal ez a téma az életünkben, mert olyan, mint egy csomó más téma, ami nem, egyszerűen nincs jelen személyes szinten. Elméleti szinten jelen van, de az meg, hál' Istennek, nem volt annyira fontos, mint a személyes kapcsolatunk, és számomra legalábbis így ez volt a kulcsa, hogy hát én így szeretek veled lenni, szeretem a gondolkodásodat, az, hogy ebben eltér néhány kérdésben a véleményünk, hát remélem, hogy ez egy kis probléma marad, és így az is maradt.
Igen, meg amikor én hallak amúgy titeket erről beszélgetni, volt szerencsém egyszer-kétszer ehhez, akkor így nagyon azt látom, hogy hajlandóak vagytok egymást hallani, de itt tényleg azt, amit a másik mond, és nem így ilyen, tehát és akkor ebből tök könnyen ki tud derülni az, hogy mik azok, amik egyébként egy rohadt nagy átfedési terület van az abban, amit gondoltok, és sokkal kisebb az a szelet, amiben nem értetek egyet, és hogy ez be tud azonosulni azáltal, hogy így tényleg arra figyeltek, amit a másik mond, és nem pedig, hogy így, ja, te egy olyan vagy, akkor így itt van egy ilyen teljes ilyen nagy puttony, amit így rád ruházok, hogy te akkor biztos mindezeket a dolgokat gondolod, hanem így, és hogy ez tök király, hogy így tudtok egymással lenni.
Ja, és ez tök jó, szerintem ez más témában, más kapcsolatokban is egy ilyen nagyon jó iránymutató, hogy nyugodtan gondolkodhatunk másképpen, tehát, hogy nem fogalmazunk meg elvárásokat egymás felé, ezzel a másiknak nincs semmi dolga, ezek lehetnek érdekes viták, lehet megállapodni abban is, hogy nem beszélünk róla, mert most ez érzékeny, lehet ezt csinálni úgy, hogy csak néha kerül szóba, és akkor igen, én is úgy gondolom amúgy, hogy a nagy részében egyetértünk, csak bizonyos ilyen elméleti kérdésekben tér el a véleményünk, de ez meg igen, tök jó, hogy elő tudod úgy kerülni, hogy már így nem borít meg semmit, meg így nem lesz az, hogy úristen, most akkor igen. Ő nem úgy gondolja, mint én.
Igen, meg a baráti társaságunk szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy nézhet ki egy ilyen integrált társaság, mert főleg zenészek, és a zenészeket nem a politikai véleményük köti össze, hanem a zenészségük. És simán van olyan, hogy van ott jobboldali érzelmű, van, aki nem tudom, nagyon vallásos, van, aki nagyon spiri, van, aki teljesen egyik se, van, aki nagyon baloldali, most ezt nem úgy mondom, hogy ezek a dolgok teljesen összefüggenének, de hogy így, és ilyen az egész társaság, és valahogy soha nem, tehát hogy nem ez alapján szerveződtünk oda, és így érdekes, hogy egymásra erőltetjük magunkat, és aztán mindenki megszületett mindenki mást, és hogy most már egy teljesen nem furcsa, az elején furcsa volt, hogy wow, mi közünk lehet egymással mondjuk egy mélyen katolikus emberre, hát valami kevés, és aztán kiderült, hogy rengeteg több, mint ami egyébként az eltérés.
Hát meg hogy szeretünk időt együtt tölteni.
Abszolút, és ez teljesen függetlenül attól, hogy milyen témákon, hol térnek el a véleményeink, és ebből tudnak nagyon jó beszélgetések lenni egyébként.
Igen. És amúgy biztos, hogy köztünk is lenne még több, akár Noátek és én köztem, vagy ti köztetek, vagy mi köztünk Fannival.
Ó,
még
biztosan, igen.
Politikai
kérdés. Ha szétszálloznánk, igen.
És bárcsak ez is, ez a gender téma is egy lenne a sok közül, és nem lenne ekkora súlya emberek számára, mint amekkorát tulajdonítanak neki, és akkor könnyebben lehetne, igen, így együtt lenni közben, miközben mást gondolunk.
Igen, igen. Hát meg alapvetően, hogyha arra lenne koncentrálva, vagy szóval, hogy így, na mindegy, nem, én se akarok nagyon belemenni, meg már így le is zártuk, de hogy alapvetően azok az ilyen nagyon rossz szándékú dolgok, amiket az embernek tulajdonítani szokás, tehát hogy ő bántani akar bizonyos másik embereket, amik nincsenek ott ezek a szándékok, hogy ezt így engedjük már el, mert nem akarsz se te, se a Fanni, se, és senki nem akarja ezeket az embereket konkrétan bántani, és hogy ez az, ami szerintem tökre elnehezíti ezeket a kapcsolódásokat, hogy egy tényleg egy annyira nagyon rossz szándék, egy konkrét bántási szándék van tulajdonítva az embernek, hogyha valaki tényleg azt hiszi rólad, hogy neked ez a szándékod van, akkor értem is, hogy nehezen áll le beszélgetni, mert hát akkor te tényleg nagyon-nagyon gonosz lehetsz, hogyha te így ennyire akarsz valakit fizikailag konkrétan bántani, és szerintem ez az, ami így tökre ellehetetleníti ez a vád, vagy ez az a puttonya, hogy az előbb hivatkoztam rá, amit így rád raknak, vagy rám raknak, vagy, és akkor ez alapján így nem lehet egymással beszélgetni, de közben meg az is van, és most így kikanyarodva ebből a témából, hogy egyrészt tök szép az, amikor emberek tudnak egymással kapcsolódni annak ellenére, hogy nem fognak mindenben egyetérteni, mert úgysem lesz olyan, tehát konkrétan tudja, hogy nincs olyan ember, akivel a világ összes kérdésében 100%-ban egyetértenél, meg hogy lehet basszus vitatkozni is, és hogy az egy tök, meg eszmét cserélni, úgyhogy nem értünk egyet, hogy így, mert a másik, amit így néha hallok, az ilyen, jó, akkor let's agree to disagree, tudod, akkor így bele se menjünk, hozzá se nyúljunk, akkor így azt így nem lehet kinyitni, azt a dobozt, vagy azt a szelepet, és akkor csak úgy tudunk egymással együtt lenni, tekintve a más álláspontunkat az X dologról, hogy akkor csak a zenére koncentrálunk mondjuk, és akkor nem is lehet erről beszélni. És hogy tök jó, amikor ez sikerül meghaladni, és tudnak eszmecserék születni, amik így tényleg mélységükben vannak. Olyan is előfordult, hogy az ember mondjuk finomít az álláspontján. Ne adj Isten, van olyan, amiben mondjuk meggondolja magát részben, vagy egészében. Szóval, hogy így lehessen már ilyet csinálni, és hogy ez ilyen tök szupi, meggyógyító dolog, mert na mindegy, most itt tudnék ilyen nagyokat mondani arról, hogy mennyire szét van töredezve a társadalmunk, meg hogy mennyire ilyen kis mini tribe-okban, meg ilyen fragmentumokban létezünk, de hogy remélem, hogy így az a módi, amit te meg Fanni toltok, az így jobban el fog terjedni a jövőben.
Ez, amit mondtál, szerintem ez a kulcs, ez a rossz hiszeműség feltételezése, ezt kell abba hagyni kurva gyorsan. Én is csináltam, sehova nem vezet, semmit nem épít, csak rombol, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bántó és aljas dolog. és ha ez nincs, akkor viszont tényleg lehet beszélgetni tartalmi kérdésekről, hogy ilyen partizánosan fejezzem ki magam, és jaj, most így visszakerültem a szerepembe, hogy akkor most lezárom, de ti vagytok a műsorvezetők, én nem tudom, amikor van
vége. De
szerintem
ez egy tök jó lezáró gondolat, by the way, amit mondtál az előbb, hogy akkor lehessen beszélgetni tartalmi kérdésekről, és akkor és a Zsófi Éter idén is biztos egy csomó szuper tartalmi kérdésről fog beszélgetni.
Köszönjük, hogy hallgattátok a Zsófi Étert, és ígérjük, hogy visszaadjuk a mikrofont a Zsófinak.
Így van. Akinek még egyszer boldog szülinapot.
Akinek a legboldogabb szülinapot, és még sokat.
Nagyon köszönöm, én ezt imádtam, annyira aranyosak vagytok műsorvezetőként, bocsánat, de imádom, és köszönöm a lehetőséget, és nagyon jó volt úgy beszélni, hogy nem kellett néznem se az időt, se jegyzeteket, se semmit, csak mesélhettem.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Bye.
És most meghallgatjuk a világ legjobb outroját.
Uhú!